Köszönöm. Szó szerinti fordítás. Prákritam.
Prákritam.
Anyagi.
Anyagi.
Kariá.
Kariá.
Ilyennek tekintve.
Ilyennek tekintve.
Máné.
Máné.
Elfogadja.
Elfogadja.
Visnu.
Visnu.
Az Úr Visnué.
Az Úr
Visnué. Kalévara.
Kalévara.
Test. Vishnu Ninda.
Vishnu Ninda.
Az Úr Vishnu gyalázása, illetve megsértése.
Az Úr Vishnu gyalázása, illetve megsértése.
Ára.
Ára.
Ezen túl.
Ezen
túl. Nahi.
Nahi.
Nincs.
Nincs.
Ihára.
Ihára.
Ennek.
Ennek.
Upara.
Upara.
Felett.
Felett.
Sri Prabhupada fordítása. Aki az Úr Vishnu testére úgy tekint, hogy ezt az anyagi természet hozta létre, az a legnagyobb sértést követi el az Úr lótuszlába ellen. Az istenség legfelsőbb személyisége ellen nincs ennél nagyobb sértés. Olvassuk együtt. Aki az Úr Visnu testére úgy tekint, hogy azt az anyagi természet hozta létre, az a legnagyobb sértést követi el,
az Úr
lótuszlába ellen.
Az Úr lótuszlába ellen.
Az istenség legfelsőbb személyisége ellen.
Az istenség legfelsőbb személyisége ellen.
Nincs ennél nagyobb sértés.
Nincs ennél nagyobb sértés.
Magyarázat, sokkal magyarázatom. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami elmagyarázza, hogy az abszolút igazság változatos, személyes arculata a Visnu tattva. És hogy az anyagi energia, amely megteremti ezt a kozmikus megnyilvánulást, az Úr Visnu energiája. A teremtő erő nem más, mint az Úr energiája. Az ostobák azonban arra a következtetésre jutnak, hogy mivel az Úr személytelen formában terjed ki, nincs különálló léte. A személytelen Brahman azonban nem rendelkeztet energiákkal, és a védikus irodalom sem mondja, hogy máját, az illuzórikus energiát egy másik mája fedi be. Ezer és ezer utalással találkozunk azonban a Visnu májára, a Parásya Saktira, Parásya Saktira, az Úr Visnu energiára vonatkozóan. A Bhagavad Gita-ban például, 7. fejezet 14, ki tudja ezt a verset? Büszke vagyok, mert ez az első verset, megtanultam. 7. fejezet 14, az abszolút igazság, és kétfajta energiáról, májáról van szó. Daivi és a gunamai. Mamma maja durátraja. Igen. Krishna mamma majáról, az én energiámról beszél. Az istenség legfelsőbb személyisége az, aki máját irányítja, s májá őt nem hurkolja be. Éppen ezért az Úr Visnu nem lehet az anyagi energia terméke. A Vedanta Sutra elején ez áll. Janmadasyata jelezve, hogy az anyagi energia szintén a legfelsőbb Brahman kiáradása. Akkor hogyan takarhatna be őt az anyagi energia? Ha ez lehetséges lenne, akkor az anyagi energia hatalmasabb volna a legfelsőbb Brahmannál. A mayavadi filozofusok azonban még ezeket az egyszerű érveket sem képesek megérteni, ezért a mayaya párta gyána kifejezés, amelyet a Bhagavad Gita használ velük kapcsolatban, rendkívül találó. Ki tudja, hogy hol jelenik meg ez a kifejezés? Maya Pata Gyana. Ugyanabban a fejezetben, mint az előző vers, vagy máshol? Kicsit hangosabban?
Én soha nem hódolnak meg Krisnának.
Igen, abban a versben, hogy akik soha nem hódolnak, és az hol van, melyik fejezetben? Nem hallom. 16. fejezetben, az Isten és Démi természetben? Másnak valami ötlete, javaslata? 7. Miért pont a 7. Ez szép szám. Mi a 7. a címe? Az abszolút igazság. Az előző vers hol szerepelt? A 7. fejezet 14, az szerepelt. És rögtön utána. Ugye mert megmondja, hogy milyen könnyű meghódolni, és aztán mondja, hogy kik azok, hogy még ezt a könnyű dolgot sem választják. És akkor utána mondja, hogy kik azok, hogy nem hódolnak meg, és akkor ott hányféle embert sorol fel Prabhupada ebben a ahol ez a Májapátok János szerepel?
Négy.
Nem hatott? Bátran szóljatok meg, csak lehet, hogy ilyen kérdések jönnek belőle. Miért pont négy? Miért nem öt? Miért nem hat? Ez egy mitikus szám a négy, igen? Négyet, igen. Valaki esetleg emlékszik rá, hogy melyik ez a négy, nem feltétlenül kell szanszkritúrban. Nagyon jók a szanszkrit. Maya Apartha Gyana. Olyan szép.
Akiket az illúzió megfosztott tudásokat.
Igen, ez az egyik kategória. De erről már volt szó. Másik három. Mert hogyha tudod, hogy négy, akkor azért tudod, mert tudod, melyik a négy. Nem egy számot tudsz, hanem tudod a négyet. Valahogy úgy sejlik neked, hogy ott van az a négy. Segítsek? Olvassam szanszkritul, és akkor mondja valaki magyarul? Igen, az is jó. Na, hát már itt az, már brahmacsári élet, hogy látszik, segít a emlékezésben. Mondja hangosan, melyik az a egyik kategória? Asszurabhava. Asszurabhava. Ki tudja a fordítását?
Az ateistikus, ateista természete.
Ezt találgatsz, vagy a szanszkritot tudod ilyen könnyedén kapásból fordítani? Melyik?
Nem elég olvastam.
Asszura. Hol hallottunk erről a szóról, hogy asszura? Most téged kérdezek, mert ezzel javasoltál az egyik fejezetet, és az a gyanám, hogy ott. Hogy? Igen, az asszurákról a démonoknál jöttem. Asszura. És akkor az hogy jön ki ez a szanszkrit, az asszura, hogy lesz abból démon? Nem pont démon egyébként, hanem... Nem félisten. Nem félisten, igen. Asszura. Ugye ott van az a kis tagadó szó, asszura, és akkor így nagyon szépen kifejezik. Az egyik hisz Istenben, a másik nem hisz Istenben. Asszura bába. Bába az mit jelent?
Létet is jelent.
Létezés, természete. Tehát akinek a természete asszura. Tehát nem, hogy kitalálta, hogy ő most jön, ez már úgy született. És onnantól kezdve nehéz neki fordulni. Tehát oké, már volt akkor kettő. Maya Apartha Gyana, akinek Maya az illúzió erre volt a tudását, azaz, hogy elfordította. Tud sok minden, csak nem jól értelmezi. Aztán Asszura Bhava, akinek a természete, hogy ő csak tagadja Isten. Aztán még kettő akkor.
Duskriti.
Hangosan.
Duskriti.
Duskriti. Van Sukriti és Duskriti. Igen? Hallottuk ezeket. Akkor az azt jelenti, hogy Duskriti mit jelenthet?
Emberiség alja.
Emberiség alja. Nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolgokat csinálnak. És aztán a negyedik? Mutha. Mutha, igen. Az mit jelent?
Ostoba.
Ostoba, igen. Na, hát tudjuk mi ezeket, csak most kicsit álmosak vagyunk megőre. Oké, ilyen esőben nem csinálom, soha nem esik. Szóval, vissza Prabhupádhoz. Tehát a Maya vagy a filozófusok azonban még ezeket az egyszerű érveket sem képesek megérteni, ezért a Maya Pahrita Gyan kifejezés, amelyet a Bhagavad Gita használ velük kapcsolatban, rendkívül találó. Aki azt gondolja, hogy Szadánanda Jógindra magyarázata szerint az Úr Visnu az anyagi energia terméke, arról azonban tudnunk kell, arról azonnal tudnunk kell, hogy őrült, mert tudását ellopta az illuziós energia. Azért jól fogalmaz Prabhupád, kemény. Az őrült. Ezek a szavak, nem tudom, valószínűleg nagyon jól lennek lefordítva angolból, de ezek tényleg azt jelentik, hogy őrült, kiszámíthatatlan, bármikor bármit képes megtenni. Aztán még mond még ráadásul, az még egy másik dolog. Oké. És ugye ezt egy olyan közegben halljuk, ahol az Úr Csétlen ül, kikkel szemben, kik vannak ott a társaságában? Maya vágyik. Azaz, milyen emberek ülnek ott? Őrültek. egyik kifejezés a másikkal és a harmadikkal akkor harmonizál, hogyha logikusan használjuk őket. De nincs kimondva, hogy őrültek közöttül, hanem valóban azt mondja, hogy aki ezt így hiszi, az őrült. Egy nagyon finom megfogalmazás, ugye a művészetek a színdarabokban vannak ilyen nagyon finom célzások. Ilyetetlenül nem belemondja a képet, ezek őrültek, hanem hogy nagyon szép, amit mondasz, de most felejtsen minden, mert egyébként meg őrültség. Na, de most még nem ez lesz kellene Prabhupád. Az Úr Visnut nem lehet a félistenek kategóriájába sorolni, akiket valóban megzavart a májával a filozófia, és még mindig tudatlanság sötétségében vannak, azok félistennek tekintik az Úr Visnut, tatszóval Rigvéda, Om Tad Visnu Paramam Padam. Visnu helyzetén mindig felsőbbrendű mantrájával. Ezt a mantrát a Bhagavad Gita is megerősíti. Matta Parataram Nányat, nem fogom megkezdeni, melyik versben van, de remélem tudjuk, Kincsidasztit Dánanja. Az Úr Krisnánál, illetve Visnunál nem létezik felsőbbrendű igazság. Nem tudom ezt a verset, csak valahogy beugrik. Tehát, hogy nem akarok itt nagy pózolni, csak ezek úgy eszembe jutnak. Tehát az Úr Krisnánál Visna nem létezik felsőbbrendű igazság, ezt mondja Úr Krisna. Csak a zavartudások tudatúak tekintik félistennek az Úr Visnut, ezért azt indítványozzák, hogy az ember imádhatja fel az Úr Visnut, akár Káli Istennő Durgát, vagy bárkit, akit akar, ugyanazt az eredményt éri el. De ez egy olyan tudatlan következtetés, amit a Bhagavad Gita nem fogad el, sőt, egyértelműen kijelenti. Jánti Déva Vratádévan, ha valaki tudja, akkor mondja a két szót, és az utolsó sor, Jánti Mad Jácsinópi Mám. Valaki tudja ennek az utolsó sornak a jelentését? Jánti Mad Jácsinópi Mám, mondja Krisna, a Mám. Hangosabban? Aki engem imád, az hozzám jön el. Igen. Tehát a félistenek imádó, az imádott félistenek bolygóra fognak eljutni, a legfelsőbb úr bakta azonban hazatérnek vissza Istenhez. Az Úr Krisna nagyon világosan elmagyarázza a Bhagavad Gita-ban, 7.14, amire most már emlékszünk, hogy anyagi energiát nagyon nehéz legyőzni. És itt van idézve is, valaki tudja az első sor, első két sor, amire most volt szó. Dajvé és a Guramai, Mamamaya Duratya. Nagyon nehéz legyőzni. Igen. Mája befolyása olyan erős, hogy még a bölcs tudósokat és transzcendentalistákat is befedi, és így olyannak vélik magukat, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. Na, ezek a Mája vádak. Valójában azonban ahhoz, hogy megszabaduljunk Mája hatásától, meg kell hódolnunk az Istenség legfelsőbb személyiség előtt, ahogyan az Krisna is elmagyarázza a Bhagavad Gita-ban. Most már ismerjük ezt a verset, 7. fejezet 14. Hogy van a 3. 4. sor? Ki emlékszik rá? Dajvé és a Guramai, Mamamaya Duratya, Tapadjanté, Maya Etam Tarantitté. Így van. Ezt így a Prabhupád is a magyarázatában. Éppen ezért le kell vonnunk azt a következtetést, hogy az Úr Visnu nem ehhez az anyagi teremtéshez tartozik, hanem a lelki világhoz. Az Úr Visnunak egy téves felfogása alapján anyagi testet tulajdonítani, vagy a félistenekkel egyenlővé tenni az Úr Visnu ellen elkövethető legsértőbb istenkáromlás. Ezért nap mint nap, a nap folyamán a bakták itt legalábbis Budapesten elhatározták, hogy ezt kimondják, ezt a mondatot. Hol hangzik ez a mondata? Mikor a nap során, mikor mondjuk ezt a mondatot? Azt, hogy az Úr Visnu anyaginak, vagy a félistenekkel egyenlőnek gondolni. Igen, a reggelítés sértés. Igen. Amit ki fogalmazott meg a bakták számára ilyen szépen?
Nem tudom, de Visvanatha.
Nem tudom, én Haridászt akkor a tippet. De ez is csak egy tipp, majd utána nézzünk. Azok, akik sértést követnek el az Úr Visnu lótuszlába ellen, nem fejlődhetnek a lelki tudás terén. Maya Pata Gyananak nevezik őket, olyan embereknek, akiknek az illúzió elrabolta a tudását. Aki azt gondolja, hogy különbség van az Úrvisna teste és lelke között, a tudatlanság legsötétebb égőivel lakozik. Nincs különbség az Úrvisna teste és az Úrvisna lelke között, mert a kettő Advaja Gyána, azaz egy tudás. Ebben a világban az anyagi test és a lélek különbözik egymástól. A lelki világban azonban minden lelke, és nincsenek ilyen eltérések. A Mayavádi filozófusok által elkövetett legnagyobb sértés az, hogy az Úr Visnut és az illőnyeket azonosnak tekintik. És akkor itt Prabhupád még egyszer felhívja a figyelmet, hogy ezt a védák nagyon komolyan alátámasztják, ez nem az ő véleménye. Ezzel kapcsolatban a Padma Purána kijelenti: Ácsi Visnu Siládir Gurusú Nara Matir Vaisnavi Jati Buddhi Yasyavá Nára Kissa. Aki az Arcsa Murtit, az Úr Visnu imádandó Murtiát kőnek, a lelki tantomestert, közönséges emberi lénynek, a Vaisnavákat pedig egy bizonyos kasztoz vagy felekezetszett szarconot tekinti, az pokoli értelemmel rendelkezik. Aki tehát ezeket a következtetéseket vallja, az pusztulásra van ítélve. Szóval ez az utolsó mondat a Prabhupádnak, ez önmagában egy nagyon kemény, sötét képet fest. Ám ha azt is megnézzük, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el, akkor azt látjuk, hogy az Úr, a legfelsőbb Úr, Sri Krishna Chaitanya nem hagyja annyiban ezt a helyzetet, hogy bemegy egy olyan városba, ahol sok ezer városlakók által legfelsőbb rendű kaszthoz, vagy legfelsőbb rendű emberi csoporthoz tartozók élnek, szanyászik, akiket mindenki tisztel, mindenki fenntart, mindenki hallgatja, imádja őket, és ők pusztulásra vannak ítélve. Annak ellenére, hogy rendkívül sokat tanulnak, példamutató az életük, lemondásokat gyakorolnak, de azért, mert valami rákészíteti őket, hogy ne lássanak, ne érezzék ennek a lehetetlenségét, hogy az illény meg az Úr az egy, azonos, hogy valahogy nincs különbség köztük, hogy az csak egy mája, képzelet terméke, hogy így használják ezeket a szavakat, hogy ettől ők egy szörnyű jövő elé néznek, vagy már a szörnyű jelenben élnek, mert ugye pont azért, mert hogy ők ezzel a felfogással olvasnak, tanulnak, gondolkodnak, meditálnak, egy csipetnyi boldogságot nem érnek át. Azok a lelkek, akiknek az eredeti léte Szacsit Ánanda Vigraha, akik teljes boldogságból vannak, nem élnek át boldogságot. Lemondás, száraz, büszkeség, keserűség, irigység, ez jellemző az életüket, bár ez befedi az ő viselkedésük, eltakarják, mert szép képet mutatnak. És ugyanez igaz a világon szinte mindenkire, gyakorlatilag mindenkire, aki nem Isten tudatos ember, hogy bármit is él meg, ezek a belső fájdalmak, szenvedések abszolút tönkreteszik az életüket. És megkeseredett emberként élnek, és hogy hova jutnak, az sajnos az ilyen védák szerint hát nagyon kérdéses, hogy nem jutnak-e véletlenül, hanem véletlenül a pokol legsötétebb rétegeivel. Az Isakon is ezt magyarázza, hogy akik a vallás nevében a vallástalanságot tanítanak, azok még a legrosszabb embereknél is rosszabb helyre kerülnek. De ez nem egy olyan fajta ijesztgetés, mint hogy ha bűnt követsz, akkor örökké a pokolban fogsz égni, hanem ez egy olyan személy számára, mint az Úr Chaitanya, meg bárki, aki az Úr Chaitanya baktája, együttérzést kelt. És ezzel az együttérzéssel találkozunk itt, amikor az Úr Csétanya mindent megtesz, hogy ezek az emberek, ezek feladják az ilyen pokoli élményeket okozó felfogásokat, és elfogadják azt a felfogást, hogy meg kell hódolni, vagy jó, ha meghódolunk, vagy érdemes meghódolunk annak a legfelsőbb személynek, aki bizonyos szempontból egy ugyan velünk, de más szempontból meg különbözik. A Csinta Véda Véda Tatva. Tehát, hogy van különbség és van azonosság. És ne is használjuk ezt a szót, hogy egy, mert a szanszkrit kifejezések sokkal precízebbek annál, mint hogy egy olyan magyar szót használjuk, aminek olyan értelmei vannak, amitől aztán teljesen furcsa megértésünk származhat, mert az egy, az ugye egy szám, az egységet is jelent, azonosságot is jelenthet, de nincs tisztázva. Ilyen homályos, ködös, ilyen túl általános kifejezés. Ezért kell részletezni, hogy mire is gondolnak, akik ezt mondják, illetve mi az Istenség legfelsőbb személyiségének a tanítása, aki szintén a Bhagavad Gita-nak már a legelején azt mondja, hogy mi az első tanítása a Bhagavad Gita-nak? Valaki emlékszik a második fejezetben, amikor elkezd tanítani Krishna Arjuna-nak. Mik azok, amik mondta legelején? És ezzel kapcsolatos, tehát, hogy jó persze, hogy szenvedéseket csak el kell tűrni. De azt mondja, hogy személyek vagyunk. Én, te és a királyok mind örökkévaló személye. És már ebben a pillanatban, ha ezt a verset megjegyzzük, ezt a kérdést megjegyzzük, ennek, ami bármi ellentmond, utána már mindig kételkedjünk. Hogy ez mindig nagyon fontos, személyek vagyunk. És mi az a személy? Szeretetre vágyó, kapcsolatokra vágyó, más személyekkel, együttműködésre vágyó, értelmes, örök, boldogsággal teli lény. Ezek vagyunk. És ha ez nem ez látszik, akkor az, amit befedett Maja. Az a befedettség miatt vagyunk morcok, türelmetlenek, személytelenek, nem törődömök, már zárkozottak, stb. Szóval ez a csodája Bhagavad Gita-nak, ez a csodája a Sicsitán Csaitendrak Sepölpár magyarázatainak, hogy alapvető dolgot, nagyon egyszerű dolgot magyaráz el, ilyen nagyon mély bölcs filozófia mellett mögött. Tegnap hallgattam egy leckét, és akkor lassanként kezdett bennem derengeni, hogy aki beszél, Brahma Tirtha Prabhu, ő róla már valamikor hallottam, és akkor valahogy mára tisztásodott ki, hogy ez a Prabhu, akinek az első találkozása a Prabhupáddal nagyon részletesen le lett jegyezve. Nem tudom, ki olvasta az Isopanisadok című kötetet? Ketten? Mások? Három? Más? Milyen jellemző erre a könyvre mi volt? Ott van még benne más is, mint az Isopanisad.
A Bob Cohen?
Igen. Tökéletes kérdések, tökéletes válaszok. Bob Cohen. Szóval Bob Cohen lett később avatáskor Brahma Tirtha. És ő tartott Vidnában egy nagyon szép, érdekes előadást, amiről megemlítette ezeket a kezdeti időszakokat. Én most egy kicsit belenéztem a számítógépben, hogy mert nincs nálam a könyv, de egy hihetetlen, izgalmas párbeszéd zajlik le 7 napon keresztül közte és Prabhupád között. Emlékeztek erre a történetre, vagy erre a kis szituációra? Egy pár szót azért mondanék el, mert hogy milyen csodálatos elrendezéseket tesz az Úr Krishna, hogy valaki, aki őszintén kutat a lelkélet irány, valahogy oda vezeti őt a legtökéletesebb helyre. Brahma Tirtha Prabhu nagyon szerette volna megismerni, megérteni, mi ez a lelki dolog. Kutatott is, tudta, van teremtő, nem tudta, hogy mi, meg hogy. És akkoriban Amerikában nagyon sokan jöttek keletről, Indiából, és különféle szadúk, babák, és mindenféle furcsa emberek kiálltak a pódiumra, és tanítottak. Előadásokat tartottak, különféle dolgokat, és azért érezhető volt, hogy nem mindegyikük a tökéletes, tiszta lelkéletet tanítja. Voltak, akik misztikus dolgokat tanítottak, sok mindent. Szóval egy nagy divatja lett akkoriban, keletnek a világ másik felében. És ő értelmes ember volt, azt hiszem kémia tanár. És elhatározta, hogy utána néz a dolognak. De csak pusztán turistaként nem akart elmenni Indiába, és belépett a üt hadsereg, vagy a béke hadtestbe, és tanári állást vállalt egy, azt hiszem, fél évre valahol, és gondolta, hogy ha ott tanítok, akkor majd közben körülnéznek. És akkor volt egy szabadsága, és akkor hát találkozott közben baktákkal is, és végül meghívták őt egy hétre Mayapurba, ahol egy olyan hely lakott, ahol csak ő volt az egyetlen vendég, az összes többi bakta volt. Azt hiszem egy ilyen Mayapuri fesztiválra hívták meg. Kedvesen mondta, hogy hát most képzeljük el, hogy oda jön egy ember, egy fiatal ember, egy érdeklődő fiatal ember, beköltözik ugye, hát nem egy első osztályú szállodába, de legalább egy szállodába, és 70 fiatal, lelkes, Krisna tudatú prédikáról együtt lakik. Hát, ott szorszámot húztak, hogy kiprédikáljon neki reggel 8 és 8.50 között, 9 és 9.20 között, és gyakorlatilag mindenki bele akart beszélni. És hát ez így zajlott le az így élete, amíg végül is Yamuna Devi észrevette ezt a furcsa helyzetet, mert egy szempontból érdekes volt, de furcsa is volt, és akkor összehozta Prabhupádot, és akkor behozták, hogy Prabhupád prédikáljon neki, és ottól kezdve felvették az ő beszélgetéseiket. És hát látszik is, hogy beszélgetés kezdetén egy igazából egy nyitott szívű, de abszolút semmiről semmit nem tudó ember kezd el kérdezni. Aki a hétköznapi életből csak kiszakadt, odajött, és nagyon-nagyon szép olvasni ezeket a kérdéseket, mert mi is itt kezdtük. És hány ember itt kezdi. És akkor kérdezi, és olyan kedvesen, őszintén kérdezi. És Prabhupád meg azt mondja, hát ezért vagyunk, válaszolunk a kérdéseidre. És onnantól kezdve aztán a bakták úgymond békében hagyták őt, és Prabhupádtól tudta feltenni a kérdéseit. Aztán, ami nagyon érdekes, amit mond, hogy a védikus irodalom, illetve az egész Krisna tudat, az nem egy száraz filozófiai recitálás, hanem tele van mély humorral, mély érzelmekkel. Azt mondja, ha egy kicsit tudnánk jobban szanszkritul, akkor látnánk ezeket a kifejezéseket, hogy ott van végig, és aztán vannak előadás, amikor felhívják rá a figyelmünket, akik ugye magyarázatot adnak. De hogy az egészben olyan személyes a dolog, hogy ha valaki hülyeséget mondnak, megmondják, hogy hülyeséget beszélsz. Csak ezt kultúráltan teszik. Ő egy leckét adott arra a történet, amikor Csitraketu ugye elrepül az úr Shiva és a felesége fölött, és látja, hogy az a barátja, az úr Shiva, milyen lemondottan, milyen érintetlenül tart előadást a Bhagavatamon, miközben a világ leggyönyörűbb hölgye, az illuziós energia úrnője az ölében ül. És elnevette magát. És Parvati azt érezte, azt gondolta, hogy itt valami nem stimmel, és azt hitte, hogy azért nevet, mert hogy ő egy komolyabban érzékkontrollált ember, mint az úr Shiva, az ő párja, és ezért őt megátkozta. És az úr Shiva meg tudta, hogy az ő barátja nem ezen nevetett, tökéletes jó kapcsolatban volt vele, és ezért látta, hogy az ő kedves felesége egy kicsit túllőtt a határon, az ő saját helyzetén, hogy most egy valamiért nem tetszett neki valami, és most talált egy dolgot, amit megkritizálhatott. És az első mondatában, amikor az ő feleségéhez szól, egy gyönyörű kifejezést használ. Azt mondja, úgy gyönyörűséges, kedves feleségem. De utána elkezdi mondani, hogy miben vagy hibás, hogy mi az, amit nem jól csináltál. Szóval egy csodálatosan szép módon azt mondja, hogy hát gyönyörű vagy, de itt most több kell, mint a szépség. Itt valami nem bent is kéne lennie. És ezt olyan szépen mondja, hogy nem lehet volna megsértődni, de úgy mindenki fölfigyel, hogy most nagy lelkű, bölcs, nem ezt a jelzőt használja, hanem valami, ami abszolút nem illik ahhoz a szituációhoz. És aztán és tele vannak ezek az írások, ezekkel a gyönyörű kifejezésekkel, ezek a gyönyörű szép dolgokkal. Ha olvassuk ezt a párbeszédet, ott is fantasztikus sokat nevetnek. És hát nevetnek azon, hogy néha Bob Cohen akkor milyen kis ügyetlenül teszi fel a kérdéseit, milyen következetlenül próbál érvelni, de olyan őszinte teszi, hogy ő is vele nevet a többiekkel, látja, hogy igen, nem tudok semmit, én egy ostoba vagyok. De nem sajnálkozik ezen, hogy én egy nagy ostoba vagyok, van, amikor néha bakták az eltérő, olyan ostoba vagyok, és akkor úgy sajnálkoznak, mert igazából lusták megpróbálni nem ostobának lenni. Egyszerűen kimondja, én ostoba vagyok, engem hagyjatok békében. De nem ez a megoldás, hanem hogy jó, ha ostoba vagy, itt a lehetőség, találkoztál egy intelligens emberrel, akkor most próbálj meg tanulni tőle. Abban a pillanatban valaki tanulni akar valakit, akkor már nem is ostoba. Akkor már csak szarkasztikusan mondjuk, hogy ilyen ostoba. Mert akkor ez már nem igaz. Akkor már valahol jó, ostoba vagyok, és ezért fordulok felé. De az a felét fordulás, ez már nem az ostobasságomnak, hanem éppen az eszemnek a jelzése. Mit akartam még itt mondani? Szóval ez egy csodálatosan nagy élmény. És mi baknák éljük át ezt, hogy figyeljünk ezekre a részletekre. És ahhoz az kell, hogy nagyon békésen, nyugodtan, szépen gyakoroljuk a lelki életet. Nagyon sok mindent akartam mondani. Olyan jó az a könyv is, érdemes belenézni, ahol... Ja. Azt mondja még, ami nagyon fontosnak tartok, azt, két dolog, igen, hogy a mindennapi életünkben a társadalom berendezése olyan, hogy mindig van tekintélye. És amikor az iskolában elkezdünk tanulni, akkor a tanáraink egy tekintélyt élveznek, és hogyha még nem fejlett az intelligenciák, akkor a tekintély révén olyasmit is elfogadtatnak velük, ami ostobaság, hülyeség. Tehát nekünk most felnőtt korban, akik most felnőtt korban kezdjük el a lelki életet, nagyon vigyáznunk kell, hogy amit mi gyerekkorban magunkba szívtunk, annak egy nagy része sajnos hamis. Hogy tartsuk meg a tiszteletünket a tanáraink iránt, de a tanításaik ott még lehetnek butaságok, és sajnos legtöbbször azok is, hogy mi az élet. És akkor ezzel kapcsolatban Prabhupada nagyon-nagyon lelkes volt, amikor ilyen alapvető dolgokra felhívták a figyelmet a tanítványára. Úgy rendezett egy olyan tudományos konferenciát Vrindavanban, amire meghívott nagyon komoly tudósokat, hogy az életből származik. És ez egy ilyen vita konferencia volt, és mindenki írt aznapra egy expozét, egy vitairatot, és azt odaadta az ellentétes véleményt vallók számára, azok tanulmányozták, és visszaadtak egy vitairatot, egy válasziratot. És így zajlott nap mint nap a beszélgetés. És Prabhupada minden napban nagyon gyenge volt, már egy hónapja nem volt semmi. Minden nap behívta a tudósokat, nagy-nagy tisztelet, és na és mi volt, és mit mondtatok ti, és ők mit mondtak erre? És minden nap így kérdezte őket, hogy győztétek le őket, milyen érveket mondtatok, hogy történnek a dolog. Nagyon érdekelte Prabhupádot, hogy az a hatalmas tekintélynek örvendő réte, annak a bakták mit tudnak mondani, hogy hogyan tudunk az emberek számára mi egy komoly tekintélyt megteremteni, ugye ezek a viták erre jó. Mert ők is azt mondják, ugye, hogy az élet nem az életből, az anyagból származik. Tehát az élőlényt azonosítják az anyaggal. Ugyanúgy, ahogy a mayavádik Vishnut azonosítják az anyaggal, Vishnu testét, úgy ők is egy ilyen nagyon komoly hibát, sértést követnek el. A másik, amit akartam mondani, hogy az a helyzet, amiben vagyunk. Bob Cohen napokon keresztül beszélgetett Prabhupáddal, és ő ezen a leckén, amit tegnap hallgattam, mondta, hogy engem Jamadévi hozott be a Krisna tudatba. Nem azt mondta, hogy Prabhupada, azt mondta, hogy Jamadévi. És mi történt, azt mondja, hogy Oda jártam nap, mint nap, és egyik este teljes sötét volt, és már ugye ott nem voltak fények, Mayapurban olyan egyszerű életet éltek a bakták, és oda jött hozzá Yamuna Devi, miután a beszélgetéseknek vége volt, vacsora volt, minden, és könnyű csillogott a szemében, teli hold volt, és azt mondta, hogy te nem fogod föl, hogy milyen szerencsés vagy. Hogy napokon keresztül csak veled foglalkozik Prabhupád. És ez egy olyan egy nagy-nagy szerencse, hogy ő, aki a világot megmenti, most csak veled foglalkozik. És az a mód, az a hangulat, ahogy ő ugyanúgy mondta azt neki, hogy kiütött a biztosítékot. Kiütött belőle minden büszkeséget, minden visszatartottságot. Mondja is, hogy ő próbált sok-sok mindent ellenébe tenni, hogy ne hódoljon meg, de ez itt felrobbantotta. Ez az érzel. Ahol valaki látta a helyzetet, és elmondta neki. És hát ezt meg akartam még említeni. Aztán sok érdekes dolog van még, amit ebben a leckében is hallottam, hogy ez. És itt Prabhupád mennyire vigyázott rá, hogy őt ne akadályozza, csak a szeretetet adta. Volt például még, amikor már lezajlott a beszélgetés, akkor még mielőtt elment volna, mondta Prabhupád, én nem tudom felállni az ételemet, mert én Krisnának, mert én nem tudom még elfogadni, nem érzem, hogy Krisna Isten, hogy Krisna lenne Isten, és azért én nem tudom. Oda ment így Prabhupád. Nem volt benne vissza, hogy most azt mondom, hogy én nem hiszek Krisna vagy Istenben. Ki mondta? Mert ez volt a szívében. És mit mondott Prabhupád? Nem kezdett el neki prédikát, de hát Krisna ezért Isten, azt mondta. Hát ha tudod, hogy Isten van, akkor ajánlod fel Istennek, és köszönj meg Istennek az ételt. Csak egy lépéssel tovább vitte. Megnyugtatta abban, amit tudott. Csak a pozitív volt lát. Azt, mit nem lát, annyi mindent nem látsz. De ezt látod, van Isten. Ajánlod fel neki az ételedet. Teremtőnek, az atyának, akinek. És majd történnek a dolgok. Szóval ez az a személyes kapcsolat, ami révén tudunk segíteni egymásnak. Ez az a hangulat, amiben egy család vagyunk, egy család lehetünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Sri Prabhupád ki? Tehát Csíkan Csarita elmondta ki? Ha bárkinek valami kérdése van, akkor majd ide a kockáltál, mert kiszaladtunk az időben.